Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora hazai zöld jó gyakorlatokról. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Mária Rádióban, a Green Policy Center Klímabajnokok című adásában. Én Nyírő Fanni vagyok, a Green Policy Center junior szakértője, és itt van velem Prácser Attila, az Oszkár Telekocsi társalapítója. Szia Attila, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Az Oszkár Telekocsi a legnagyobb és egyetlen közösségi autómegosztó szolgáltatás Magyarországon, és gyakorlatilag abból áll ez a szolgáltatás, hogy összekapcsoljátok az autósokat, az autót használni kívánókkal, és az lenne az első kérdésem, hogy mi vett rá arra titeket, hogy megalapítsátok az Oszkárt?
Hát az Oszkár alapítása egy teljesen személyes problémához úgymond fűződik. Gyűrűs Máté, az alapítótársam, és én a Műszaki Egyetemre jártunk itt Budapesten, mindketten Szombathelyről származunk, és hétvégente hát szembesültünk a hazajutás problémáival, ami jobb hiány ugye tömegközlekedéssel volt megoldható, és hát mondjuk úgy, hogy voltak problémáink a szolgáltatási minőséggel, viszont voltak ismerőseink, akik már akkor autóval jártak, viszont hát azt megszervezni, hogy ki, mikor megy, van-e szabad helye, stb. Itt telefonon az nagyon macerás és zavaró is lett volna. Úgyhogy mivel éppen adatbáziskezelést tanultunk az egyetemen, akkor gondoltunk, hogy csinálunk valami olyan alkalmazást, ami a saját életünkben is adott esetben hasznosítható, meg az ismerősi körbe. Úgyhogy innen született az ötlet. Nyilván megnéztünk ezután más nemzetközi példákat is, és a saját ötleteinket, meg a jó gyakorlatokat beépítve valósítottuk meg egy ilyen tudományos diákköri konferenciára ezt az ötletet, és hát elég hamar kinőtte magát az ismerősi körből.
És meg is nyertétek vele a TDK-t egyébként? Vagy?
Igen, azt meg is nyertük, mind a karim, mind utána az országos fordulót is. Lehet, hogy az tényleg az segített benne, hogy nem egy elméleti kutatás volt ez, hanem tényleg, amire az országos forduló volt, ez már egy működő rendszer volt.
Hogy működik a gyakorlatban ez a szolgáltatás? Szóval, és ehhez lenne egy kapcsolódó kérdésem is, hogy hogyan lehet garantálni azt, hogy ez úgy működjön, hogy a bizalom az ne sérüljön. Tehát nekem például akár nőként is van bennem egy kis félelem esetleg egy ilyen helyzetben, hogy beülni egy teljesen idegennek az autójába, akiről semmit nem tudok, és kilométereken keresztül vele együtt utazni, hogy hogyan garantáljátok azt, hogy teljes legyen a bizalom.
Nagyon fontos, amit mondtál, a bizalom kiépítése, ezt mi is hamar felismertük, hogy ez lesz a kulcsa az egésznek, hogy működni fog-e vagy nem. Mert az, hogy az üres helyeket betöltsük az autókba, erre már egy régen jó bevált gyakorlat, a stoppolás ugye létezett, ami hát így már a 90-es, 2000-es években nem volt annyira népszerű, pont azért, mert egy teljesen idegenhez beülni sokaknak nem volt mersze. Viszont az Oszkárral azt próbáltuk megvalósítani, hogy akihez beülök, vagy akit befogadok magamhoz utasként, ő már egy kvázi ismerős lehessen azáltal, hogy a közösség többi tagja értékelte a korábbi utazások alapján, illetve ha még nem is utazott, de előre látom a adott esetben a profilképét, tudom a telefonszámát, nevét, tehát gyakorlatilag visszakövethető, hogy ki lesz az utastárs. Így módon tényleg elég jól sikerült is kizárni, most már itt a 15 év tükrében mondhatom, hogy rossz indulatú cselekmények itt történjenek az utazások során.
Igen, ez tényleg nagyon fontos, és tök jó, hogy ezek szerint ez ebből nem adódik probléma.
Hát igen, tehát hogyha egy ismerősöm ajánl valakit, ugye, az abba általában megbízok. Igen. Most, ha egy vadidegen ajánl, az még lehet, hogy kevés, de ha 100 másik vadidegen azt mondja, ugye azért erre sok szolgáltatás alapul mostanában, hogy ő problémamentes és jó fej és stb., akkor már én is bizalmat szavazhatok neki.
Igen. És ugye autót foglalni, vagy autóst vagy esetleg utasokat találni online lehet, viszont maga a szolgáltatás az persze élőben zajlik, tehát beülsz az autóba személyesen, úgyhogy erről beszélgettünk is korábban, hogy a járvány azért erősen érintette az Oscart is.
Igen, hát először visszatérve a kérdés első feléhez, azért is, tehát azon kívül ugye, hogy ha valaki szeretne utazni, és akár autósként meg tudja osztani az úti költséget, ami egyébként őt terhelni, ugye ez egy nagy spórolásra ad okot, vagyis hogy lehetőséget, és ugyanígy utasként is egy ilyen szétosztott költséggel futó autóba azért olcsóbban lehet utazni, mint adott esetben más módokon. És emellett a spórolás mellett, ami egy fontos szempont az Oscarnál, hogy ugye manapság egyre több minden a digitális világba csúszik, vagy kerül, tehát ott csetelünk, képeket osztunk meg, közösségi médiába vitatkozunk, fórumokon, stb., de a személyes találkozások valahogy úgy elvesznek. Viszont az Oscar pont egy ilyen digitális világból a személyes találkozások felé tudja terelni a kapcsolatokat, mert tényleg gyakorlatilag addig ismeretlen embereknek bizalmat szavazva beülünk, együtt utazunk, elbeszélgetünk, meglepődünk, hogy milyen sok közös az ismerős, vagy közös téma van. Hát sokat tudnék tényleg itt akár órákat is mesélni az eddigi tapasztalatokról. Volt, hogy az utazás közben egy spontán állásinterjú zajlott le, és úgy szálltak ki, hogy fölvette gyakorlatilag az autós, aki éppen munkaerőt keresett az utast, aztán szövődtek ismerettségek, barátságok, szerelmek, tudunk már több házasságról is, mely oszkáros utat követően szövődött, úgymond, illetve oszkáros gyermekek is születtek, úgyhogy a közösségépítő hatás az tényleg megkérdőjelezhetetlen, mert minden utazás egy új élmény lesz, hogy most kivel hoz össze a sors vagy a rendszer. Tényleg én magam is utaztam már, nem tudom, énekessel, színésszel, brókerrel, tehát olyan emberekkel találkoztam, akivel egyébként nem lenne lehetőségem, mert a saját közösségén belül szokott az ember így általában mozogni, itt viszont ki lehet tekinteni teljesen új területekre. És hát visszatérve a járványhoz, sajnos ugye ez a dolog, hogy a találkozások lehetetlenné váltak, meg az utazások nagy része is, ez elég rosszul érintette az Oscart is, vagy a rendszerbeli forgalmat is. Több mind lefeleződött, de gyakorlatilag itt a járvány kitörése után, áprilisban gyakorlatilag a forgalom 95%-a eltűnt egyik hétről a másikra, vagy egyik hónapról a másikra. Aztán nyaranta mindig picit visszajött, úgy körülbelül a normál forgalom felére. Most bízunk benne, hogy ez a nyár, ez már ezt is túlszárnya, és talán jövőre már ez a vírus csak egy rossz emlék lesz, és akkor újra ezek a közös jó hangulatú utazások megtörténhetnek.
Hát bízunk benne tényleg, hogy most már ebből nem lesz probléma. És ugye azért is hívtunk el titeket ebbe a műsorba eredetileg, mert ebben a műsorban ugye környezetvédelemmel, illetve klímaváltozással kapcsolatos jó gyakorlatokat mutatunk be, és az Oscarnak van egy ilyen aspektusa is, hogy a fenntartható közlekedés szempontjából is egy jobb opció, mint hogyha egyedül autózna az ember, hiszen így nem csak adott esetben nem csak egy ember ül a kocsiban, aki vezeti, hanem így fel tud venni másokat is, és ezáltal meg lehet takarítani egy csomó széndioxidot, és a honlapotokon ezt is feltüntetitek, hogy mennyi széndioxidot lehet megspórolni az Oscarral, és az lenne a kérdésem, hogy ezt hogyan számoljátok ki, vagy mi alapján jön ki ez a szám, illetve hogyha el tudod mondani, hogy konkrétan mennyit lehet megspórolni ezzel.
Így van, sokszor kérdés szokott lenni, hogy a környezetvédelem az mennyire játszott szerepet, akár abban, hogy mi megalkottuk a rendszert, akár abban, hogy valaki elkezdi használni. És hát álszentek se szeretnénk lenni, mert nem ez volt az elsődleges célkitűzés, ahogy ugye itt elmondtam a diákkori példát, élethelyzetet, Viszont azt is mondanám, hogy a pazarlás csökkentése az elsődleges cél volt gyakorlatilag, hogy az üres helyeket ne pazaroljuk el. Tehát mindig azt a példát szoktam mondani, hogy ha leülök vacsorázni, és négy terítéket kiteszek négy étellel, és abból egyet megeszek, hármat meg kidobom a kukába, nagyjából az történik, amikor beülök egyedül az autóba, és a három helyen nem utazik senki. Tehát a pazarlás csökkentésén keresztül erőforrásokat lehet ugye megtakarítani, ez pedig a környezetvédelem terén is egy gyakorlatilag eredménynek mondható. Többféle megközelítés van, tehát mondhatjuk azt az egyik végletet, hogy minden alkalommal, amikor valaki beül egy másik autós mellé, a helyet teszi ezt, hogy ő maga egyedül autóval utazna. Ez nyilván ez sem fedi a valóságot, illetve az sem a másik véglet, hogy mondjuk ezek az utazások egyébként nem történtek volna meg, tehát nem nyertünk vele semmit. Valahol a kettő közt van az igazság, mi próbáljuk azt elérni, és az egy ilyen víziónk, hogyha valaki utazik, és autóval utazik, és nincs más választása, vagy semmiképpen nem szeretne máshogy választani, akkor legalább azt tegye meg, hogy a szabad helyeit, azokat hirdesse meg. A széndioxid kalkulátorunk az nyilván egy nagyon erős becslésen alapul, tehát az ott az oldalon jelzett tonna széndioxid megtakarítások egy ilyen bonyolultabb algoritmus alapján vannak kiszámolva, hogy mennyi utazás, mennyi közös utazás, és milyen távon zajlott le az Oszkáron, és abból indulunk ki, hogy nagyon sok utazó van, aki, hogyha nem tudott volna máshoz becsatlakozni, akkor bizony egyedül indult volna el az autójával, és ezt a széndioxid kibocsátást ilyenkor is sikerül megtakarítani. Ha most megnézzük, akkor az oldalon azt látjuk, hogy 4 millió tonna széndioxid kibocsátástól óvtuk meg a környezetet. Most, hogy ez valójában mennyi, ezt pontosan nyilván nem tudjuk. Mi azzal kalkuláltunk, hogy egy átlagos autó kilométerenkénti széndioxid kibocsátása 135 gram, hogyha jól tudom, ha jól emlékszem, és ugye az oszkáros utazások számát és hosszát vettük figyelembe, tehát bizonyos arányban azt feltételezzük, hogy ha valaki egy oszkáros autóba beül, akkor ő ezt a helyet teszi, hogy a saját autójával közlekedne, és akkor ez a széndioxid nincs a légkörbe engedve, úgymond. Tehát ettől megkíméljük a környezetet.
Arról van esetleg információtok, hogy akik az Oszkárt választják, náluk mi a szempont inkább, hogy az egyszerű bejutás gondolom inkább szempont, de hogy volt-e olyan felmérés, ami mondjuk azt mutatja ki, hogy az embereknél azért is az Oszkár előnyt élvez a saját autóhoz képest, mert hogy környezettudatosabb megoldás?
Igen, időről időre végzünk ilyen felméréseket, mert mi is meg szeretnénk érteni a felhasználóink motivációját, külön az autósok és külön az utasok terén. Mindkét kategóriában gyakorlatilag a spórolás az első számú szempont, ami alapján elkezdik használni. Az utasoknál emellett a második a rugalmasabb és gyorsabb eljutási lehetőség, és harmadik helyen szerepel annak mondjuk úgy a környezetvédelmi szempontok, a közösségi élmény szempontokkal körülbelül egy szinten. Tehát áttételesen, ahogy az elején említettem is, a spórolás, illetve a pazarlás megakadályozásán keresztül valósul meg az Oszkáron főleg az erőforrások jobb felhasználása és a környezetvédelem.
Úgy ez nagyon érdekes, mert hogy az elején mondtad te is, hogy nem ezzel a szándékkal alapítottátok, viszont mégis kint van a honlapon, hogy ennyi széndioxidot meg lehet vele takarítani, és szerintem ez Magyarországon nem csak erre jellemző, hogy a magyar embereket meg lehet fogni a spórolással a környezettudatosabb élettel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem ez ezért is egy nagyon érdekes példa, hogy még hogyha valami nem is direkt erre megy rá, és nem is ez a cél, de hogy tényleg nagyon sokszor a spórolás az együtt jár azzal is, hogy kevesebb fogyasztás és környezetkímélőbb megoldás.
Egyet értek, mert szerintem önmagában azzal, hogy csinálj valamit, mert ez a környezetnek hasznos, azzal nehezebb megszólítani embereket. De hogyha mondjuk van két alternatíva, és az egyikre azt mondod, hogy ez ugyanolyan jó neked, vagy adott esetben még jobb is, és még a környezetnek is hasznos, tehát hogy ez egy szempont lehet a választásban. Most tényleg itt erre tudok gondolni, hogy mielőtt beülök egyedül az autómba, megnézem, hogy megy-e ugyanarra, ugyanakkor valaki, akihez becsatlakozok, és hogyha ezzel tehettem a környezetért is, az egy plusz jó érzést, amellett, hogy ugye a pénztárcámnak is kedveztem.
Nekem azt is mondtad egy korábbi beszélgetés során, hogy hosszú távon nem ez lenne az ideális, hanem ez inkább egy ilyen köztes, vagy egy ilyen átmeneti megoldás az autózás és a tömegközlekedés között.
Így van. Mindig lesznek olyan viszonylatok, ahol a tömegközlekedés, vagy közösségi közlekedés az nem lesz rentábilis, vagy soha nem. Tehát, hogy két tetszőleges magyar falu közt nem fognak mondjuk busz vagy vonatjáratot indítani, ott gyakorlatilag marad az egyetlen alternatíva az autó, ami ugye megosztható Oszkára. Most a fő viszonylatokon viszont valóban, hogyha a közösségi közlekedés eléri a megfelelő színvonalat, mind ugye itt be lehet hozni a járat sűrűség, kiszámíthatóság, nincsenek késések, kényelmesek a utazási körülmények, van jó hőmérséklet, wifi, konnektor, stb. Tehát ha mindez adott lett volna mondjuk akkor, amikor mi az Oszkárt terveztük, akkor lehet, hogy eszünkbe se jut átülni úgymond a vonatról. És egyébként el kell mondjam, hogy nagyon sok fejlődés tapasztalható ebbe az elmúlt 15 évben, tehát lehet mondani azt, hogy talán egy kis szerepünk nekünk is van abban, hogy így a közösségi közlekedés, vagy tömegközlekedés érzi azt, hogy van alternatíva, és igenis versenyeznie kell. Úgyhogy mi nem ellenségnek tekintjük semmiképpen a tömegközlekedést, hanem valahogy egy olyan versenytársnak, akivel így fej-fej mellett kell, hogy egymást felhúzzuk, és az egymás szolgáltatási színvonalát növeljük.
Nekem nagyon tetszik egyébként ez a hozzáállás. Egy korábbi interjúban elhangzott az is, hogy az autó megosztó szolgáltatásokra az jellemző külföldön is, hogy egy idő után beáll egy bizonyos szintű felhasználói kör, vagy legalábbis a számuk beáll, és állandó marad, és nem lesz az, hogy egyre többen és többen kezdik el használni, és ennek fényében hogy látod itthon a jövőjét, akár az Oszkárnak, akár az autó megosztó szolgáltatásoknak?
Hát igen, hogyha nem lett volna itt ez a járvány, elképzelhető, hogy már elértük volna mondjuk a csúcsát, mert 2019-ben már lehetett látni, hogy lassul a növekedés az új belépőkkel szemben. Hát erre az elmúlt két évben nem volt lehetőség, hogy ez kiderüljön. Reméljük az elkövetkezendő években sikerül. Nyilván a telekocsizás azért élethelyzet függő, tehát amíg az ember gimnazista, nyilván nem ül be másokhoz, a szülei se szeretnék, meg tehát tényleg 18 év alatt, vagy 16 év alatt főleg ez nem jöhet szóba. Utána, ha valaki elkezd távoli városban tanulni, viszont még gyakran utazik mondjuk haza barátokhoz, családhoz, és ugyanez igaz, hogyha elkezd dolgozni valahol másik településen, mondjuk fővárosban, vagy megyeszékhelyen, tehát ott nagy az utazási igény. Aztán, ahogy halad előre az élet, mondjuk párkapcsolat, akkor még mindig van mondjuk hátul két szabad hely, így a saját életem alapján is mondom ezt, tehát akkor még mindig jól kihasználható. Viszont ha már mondjuk gyerekek születnek, ott már elfogynak a helyek az autóba, meg hát ugye kisbabával nem feltétlen a legjobb adott esetben utazni egy idegennek, tehát az már nem az az élethelyzet, ahol ezt jól ki lehet használni. Úgyhogy van ennek egy határa, hogy ki az életében ezt mikor tudja beilleszteni, legalábbis úgy, hogy intenzíven használja. Tehát én is most még, amikor lehet, használom, de ez már csak évi egy-két alkalom, még amikor olyan élethelyzetben voltam, akkor mondjuk minden hétvégén, vagy minden második hétvégén tudtam Oszkárral utazni oda-vissza. Úgyhogy ennek lesz egy felső határa, meglátjuk az említett közösségi közlekedésnek a változásai, vagy fejlődése is ugye hatással van erre, árképzése is nyilván sok minden hat. Meglátjuk, hogy hol áll be az egyensúly.
És ez a stagnálás, ez Magyarországon hány felhasználót jelent?
2019-ben havonta több mint 10 000 autós volt, aki hajlandó volt megosztani az autóját. Ez még valamennyivel szerintem mehet följebb, illetve nyilván van egy szezonalitása, tehát nyáron mondjuk, amikor fesztiválok vannak, meg nyaralni lehet menni, akkor ez még följebb is nőhet, illetve ilyen 150-160 ezer utazás valósult meg a legjobb időszakba. Hatalmas növekedés ebben szerintem nincs, tehát az, hogy ez mondjuk megduplázódjon, annak nem látom a jelen körülmények közre reális esélyét, de hát mi azon vagyunk, hogy minél többen megismerjék, kipróbálják, és éljenek a lehetőséggel.
Remélem, hogy tényleg minél többen fognak is élni vele. Egyszer majd talán én is kipróbálom.
Mit tegyünk, hogy te is kipróbálj?
Hát ha ez sem elég, hogy az alapítóval interjúzhatok, akkor... Mikortól vált ez hobbiból megjelenésé nálatok?
Ez nagyon jó kérdés. Tényleg az elején teljes motivációval csináltuk. Most is csináljuk, de hobbiként. Tehát egyetemistaként nagyon sok időnk volt. Igazából szinte bárminél jobb, érdekesebb volt adott esetben, tehát mondjuk vizsgákra készülésnél, vagy előadásra menetelnél, előadáson részvételnél érdekesebbnek tűnt, hogy ezt a rendszert fejlesszük. Tényleg, mert egy folyamatos pozitív visszacsatolás volt, hogy nem csak az ismerőseink, hanem újabb és újabb felhasználók csatlakoznak hozzá. Érdeklődik iránt a média. Tényleg pár hónappal az indulás után országos híradóba kerültünk, amit mai napig isteni beavatkozásnak tartok, mert egyébként racionális magyarázat nincs rá, és ez hajtott minket. De aztán, ahogy végeztünk az egyetemmel, és ugye nyilván ugye ingyenes volt még a rendszer, tehát mindketten Mátéval vállaltunk állást különböző helyeken, szoftverfejlesztőként, és közben, nem tudom, barátnőnk, feleségünk lett, tehát valahogy úgy kezdett az az idő csökkenni, amit rászállhattunk arra, hogy az Oscarral foglalkozzunk. És amikor már azt vettük észre, hogy mondjuk na megint este 11 óra van, és most tudunk nekiállni elintézni a feladatokat, mondjuk ügyfélszolgálati megkeresésekre válaszolni, megfejleszteni, meg bármi, akkor láttuk, hogy ez így nem fog tudni hosszú távon működni. Tehát vagy elérjük azt, hogy ez a főállásunk lehessen, és ebből mi megélhessünk, illetve felvehessünk munkaerőt, hogy a feladatokat elosszuk, vagy pedig a konkurencia, az éledező konkurencia gyakorlatilag lehagy minket, és nem az Oscar lesz az ország telekocsi rendszere, és akkor itt hoztunk egy döntést, hogy szeretnénk mi hosszú távon ezzel foglalkozni, befektetést kerestünk, sikerült is találni, ami biztosította azt, hogy átmenetileg főállásban ezzel tudjunk foglalkozni, amíg ki nem találtuk és be nem indítottuk azt a rendszert, hogy az Oscar bevételt is hozzon már. Szerencsére ez sikerült, illetve hát elég sokat gondolkoztunk rajta, meg fejlesztettünk, hogy ez jó legyen kitalálva, és azóta hát nem egy népes, ilyen 4-5-6 fő, ahogy vesszük, aki az Oscar mögött áll, de ezt a csapatot így tudja finanszírozni, úgyhogy ez tényleg biztosítja azt, hogy mi ezt tudjuk hosszú távon csinálni, és ne csak addig működjön, amíg volt mondjuk ez a hobbi iránti lelkesedés. Igen. Valamennyire egyébként visszavettünk, tehát most már nem az van, hogy főállásban heti 5 nap csak ezzel foglalkozunk, tehát van mellette más. Aha. Ettől teljesen eltérő jellegű elfoglaltságunk is. Ebben a Máté, az alapító társam járt mindig élen, hogy talál magának újabb kihívásokat. Egy ideig kamiont és buszt kezdett vezetni, mert azt szerette, most pedig ácsmesternek állt be, amellett, hogy az Oscar-t is továbbra is ő fejlesztés az üzemeltetéséről fele. Tehát, hogyha valaki lát egy tetőn egy ácsot, aki előkapja a laptopot, az lehet, hogy a Máté lesz, mert éppen az Oszkáron valami hirtelen beavatkozásra van szükség. Ez tényleg így van.
És te mit csinálsz mellette?
Hát a teherautó kamionnal engem is megfertőzött egy kicsit, Máté, úgyhogy én is járok időnként így vezetni. Van két kisfiam, akikre így próbálok annyi időt szentelni, amennyi csak lehetséges. Szóval a családommal szeretnék annyi időt foglalkozni, hogy később ne bánjam meg, hogy azt az időt ezt mind a családomtól vettem el, amit utólag már nem tudok pótolni. Tehát amikor most kicsik, most még érdeklődnek a szüleik iránt, majd amikor tizenévesek lesznek, és már nem annyira fognak, akkor újra fog mást is csinálni.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy beszélgethettünk, és köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak, és találkozunk a következő adásban, ami május 5-én lesz majd.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora hazai zöld jógyakorlatokról.